100 milliárd forintos Európai Uniós fejlesztési program indul márciusban a felsőoktatási intézmények számára, jelentették be a napokban egy sajtótájékoztatón. A források elsősorban az egyetemek és főiskolák oktatási minőségének a fejlesztését, valamint a hallgatói és az oktatói kiválóság kiemelt támogatását szolgálják. Rithei Miklós nemzeti erőforrás miniszter elmondta, olyan projekteket szeretnének támogatni a kiírandó pályázatok keretében, amelyek az oktatáspolitika és az intézmények elképzeléseit egyaránt tartalmazzák. Szólt arról is, hogy a projektekhez elkészült a módszertani útmutató, amelyet már megkaptak a felsőoktatási intézmények. A 100 milliárd forintot az Európai Szociális Alap és az Európai Fejlesztési Alap biztosítja Magyarország számára. Rithei Miklós példaként hozta fel Finnországot, amely a világ 6. legversenyképesebb országa. Ott 20 egyetem és 30 főiskola ad természettudományos, illetve műszaki végzettséget. Annak a meglátásának adott hangot, miszerint a versenyképesség és a műszaki végzettségűek magas aránya között szoros ok-okozati összefüggés van. Utalt arra, hogy Magyarország versenyképességét szeretnék növelni a felsőoktatás segítségével. A program kapcsán Kis Norbert felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár azt emelte ki, a magyar felsőoktatás versenyképességének növelése érdekében az egyik hangsúlyos irány a tavasszal induló Nemzeti Kiválóság program, amely a tudományos utánpótlás a kiváló hallgatók és doktorjelöltek fiatal kutatók számára biztosít ösztöndíjat. Mint elmondta, erre a célra jelenleg 6,5 milliárd forint áll rendelkezésre, hogy az elmúlt évek mennyiségelvű megközelítése után most a tehetségek kiemelése kerüljön előtérbe. Hangsúlyos elemként említette Kis Norbert a gazdaság és a felsőoktatás együttműködésének fejlesztését, amelyet az oktatási kormányzatnak a kutatásfejlesztés és az innováció segítségével kell előmozdítania. A helyettes államtitkár szólt a felsőoktatásba jelentkezők számának mintegy 30 ezres csökkenéséről is. Mint mondta, a jelentkezési adatok 10 évre visszamenőleg nagy ingadozásokat mutatnak, és a tárca reményei szerint a felvettek száma az idén megközelíti a 100 ezer főt. Kis Norbert felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Szabó Gergőnek nyilatkozott.
Három fejlesztési irányt emelnék ki, az egyik a hallgatói és az oktatói kiválóság támogatása, a második fejlesztési irány a nemzetközi esítés, a nemzetközi versenyképesség támogatása, és a harmadik a gazdaság és a felsőoktatás oktatási és kutatási együttműködésének a támogatása. A nemzetgazdasági stratégia szerint a járműipar, élelmiszeripar, ökotechnika, bioipar, ezek azok a területek néhány kiemeléssel, amelyek nyilván szerepelnek majd a felsőoktatás és az ágazatok együttműködésének a támogatásával.
És mire fordítanak itt még pénzt? Itt említett néhány lényeges területet, amivel problémák voltak az elmúlt években, például a nyelvi képzések. Hogyan és milyen összegek jutnak majd például erre a területre?
A nemzetközi esítést említettük az idén, ezen a területen megközelítőleg 10 milliárd forint lesz arra, hogy olyan programokat fejlesztenek a felsőoktatási intézmények, amelyek idegen nyelvű képzést és mondjuk a külföldi hallgatók és a magyar hallgatók számára is nemzetközi színvonalú képzést biztosítanak. A Nemzeti Kiválóság program pedig azoknak a hallgatóknak, fiatal tudósoknak, fiatal oktatóknak a kiemelt támogatását szolgálja, akiken a magyar felsőoktatás és a magyar gazdaság jövője múlik.
Ez egyrészt a szellemi erő itt tartását és akár hazacsábítását is jelentheti?
Lehet egy ilyen másodlagos hatása. Az elsőleges célkitűzés az, hogy a minőséget kiemelten támogassuk, de hogyha a várható hatásokat nézzük, akkor az, hogy a magyar szellemi elit, illetőleg a magyar szakemberállomány Magyarországon marad és a magyar gazdaságot erősíti, ez egy várt hatás.
Most bejelentették ezeket az összegeket. Mikortól lehet ezekre pályázni, mikor juthat el azokra a területekre, ahol ezekre szükség van, és mikortól várják az első eredményeket, és ez miben nyilvánulhat meg?
Márciustól folyamatosan történnek a pályázati kiírások, őszig szeretnénk minden pályázatot kírni. Az első eredmények már a projektek első szakaszában, tehát a jövő évben megjelenhetnek, és nyilván az elkövetkezendő 3-4 esztendőben az intézményfejlesztési terveknek megfelelően, amelyeket ezekben a hónapokban készítenek az intézmények, ezek az eredmények már meg fognak jelenni.
Ön is, és a miniszter úr is kiemelte a finn példát, amit követendőnek említettek. Miért Finnország a példa önök előtt?
Sok szempontból lehet minta, vagy iránymutató Magyarország számára Finnország. Van egy méretarányossági helyzet is, tehát ha megnézzük a lakosság számot, a gazdaság szerkezetét, akár a történelmi előképeket, akkor sok rokonságot mutatunk Finnországgal. Az, hogy Finnország az elmúlt 20 esztendőben milyen fejlődési pályát ért le, ezt szakirodalom feldolgozza, hogy mintaértékű, modellértékű lehet Magyarország számára is. Például Finnországban megnézzük a műszaki, informatikai, természettudományos diplomásoknak a számát a fiatalokon, fiatal diplomások számarányán belül, akkor azt látjuk, hogy ez majdnem duplája a magyarnak, tehát viszonylag gyorsan, 5-8 éves távlatokról beszélünk, fejlődünk el abban, hogy elérjük ezt a szintet, hiszen ez lehet a húzóerő a gazdaság számára is.
32 ezerrel jelentkeztek kevesebben a felsőoktatásban, mint tavaly. Látnak a összefüggést ennek a keretszámok drasztikus visszaesésével?
A jelentkezési adatok ingadozása, és az elmúlt évek tapasztalatait nézzük, összességében a jelentkezési adatok alapján nehezen megítélhető, hogy miért történik. A belső struktúráját nem látjuk még ennek az adatösszességnek, ezt majd áprilisban fogjuk látni, akkor lehet ezt részletesebben elemezni. Indokként a felvételi pontszám emelkedése nyilván egy részét a jelentkezést fontolgatóknak visszatartotta a jelentkezéstől, hiszen emelkedett mintegy 20%-kal a jelentkezési ponthatár minimum. A demográfiai tendenciák is hatással lehetnek a jelentkezési adatokra, idén kevesebb az érettségiző, mint a múlt évben volt. Összességében azonban azt gondoljuk, hogy miközben a jelentkezési adatok ingadoznak, a lényeg az, hogy a felvettek számában ne legyen csökkenés, tehát idén is megközelítőleg 100 000 hallgatót kívánunk felvenni a felsőoktatásba, erre készen áll a felsőoktatás, ezen van a hangsúly.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Az állam akkor fogja támogatni a pedagógusok továbbképzését, ha a tanár kiemelt közoktatási célokat szolgáló továbbképzésben vesz részt, nyilatkozta az oktatási államtitkár. Hoffmann Rózsával Klavai Rihárd beszélt.
Miközben a gyerekek már anyanyelvi szinten babrálnak a számítógépen, esetleg a tanítók egy része még nem. Azért az egy örvendetes tény, hogy a tanítóknak növekvő része használja mégpedig most már professzionális szinten a számítógépet. A pedagógus képzést is, meg a továbbképzést is a közoktatás politikai célok szolgálatába akarjuk állítani elsősorban. Vagyis azokat a továbbképzéseket fogjuk részesíteni állami támogatásban, amelyek a közoktatási célokat szolgálják. Ha a közoktatásnak az egy kiemelt célja lesz, és valószínűleg az lesz még egy darabig, de csökkenő mértékben, hogy javítsa a tanítóknak a technológiai felkészültségét, akkor ehhez hozzá fogunk rendelni támogatott továbbképzéseket. Akkor a pedagógus csak akkor kap állami támogatást a továbbképzésére, hogyha ilyen állam által kiemelt továbbképzésre megy.
Csak az infokommunikációs területen lehet szakadék esetleg a jelenlegi pedagógus képzés és a mondjuk az iskolák, vagy mondjuk a gyermekek, vagy egyáltalán a való élet között, vagy vannak még olyan területek, ahol látnak ilyen, ha nem is szakadékot, de legalábbis aszinkronitást vagy különbségeket?
Mióta ember él a Földön, mindig is volt generációs szakadék. És ez alól nem képeztek kivételt a tanító emberek sem. Jól lehet, ott a szakadék, a különbség talán egy kicsit kevésbé nyilvánult meg, hiszen az a felnőtt ember, az a tanító ember, aki gyerekek között, fiatalok között tölti az életének a nagy részét, maga is inkább fiatalabb marad, sokszor még külsőben is, de azért ez a különbség megvolt mentalitásban, életfelfogásban, temperamentumban. Ez a különbség most nagyobbnak tűnik, de ez egy természetes folyamat, kikerülhetetlen.
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár az Inforádiónak nyilatkozva arról is beszélt, hogy utasítást adott a Nemzeti Alaptanterv kötelező ismeretanyagának csökkentésére. Ezzel a szándékkal egyetértenek a szakmai szervezetek is. A részletek Sigmond Árpád összeállításában.
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár korábban az Inforádió Arena című műsorában mondta, hogy utasítást adott a Nemzeti Alaptanterv kötelező ismeretanyagának csökkentésére.
Egyrészt generális vélemény az, hogy túl sok a tananyag benne. Rendben van, ezen még valahogy lehet változtatni. Kiadtam a jelszót, hogy baltát a kézbe és baltázni a tananyagot, és azon kívül ellenőrizni, hogy valóban így van-e.
Galó Istvánné a pedagógusok szakszervezetének elnöke üdvözölte a döntést, mert úgy vélte, hogy a gyermekeknek már annyi mindent kellene megtanulniuk, hogy azt az iskolákban nem lehet átadni.
Szelektálni kell és válogatni kell, hogy mi az, amiről csak említést kell tenni, és mi az, amit esetleg el kell sajátítani, meg kell nekik tanítatni.
Azt azonban már nem mondta meg Galló Istvánné, hogy mit húznak ki a tantervből.
Semmiféleképpen egyetlen egy tárgy esetében sem mondanám meg, hogy ezt nem kell tanítani nekik, mert abból egyébként is a szaktárgyat tanító kollégák között mindig vita van, hogy mi és miért fontosabb, és meg is tudják indokolni, csak a gyerekeknek a befogadó képessége az rendkívül véges.
Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke viszont több területet is érintett.
A magyaron mindenféleképpen módosítani kell, mert tényleg rengeteg olyan tananyagot sorol fel, ami sok, tehát egészetesen elment a NAT abba az irányba, megint a lexikális tudást részesíti előnybe, ahelyett, hogy teret adnak a kreativitásnak, hogy tudja a gyerek, hogy hol kell keresni ahhoz az információt, amit nem feltétlenül kell megtanulni. De hallottam ezt a matematikus kollégáimtól, és hallottam például az egyéb természetetemes tárgyak esetében is.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!